Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Feledi Botond külpolitikai szakértő, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Manfred Webert frakcióvezetőnek választották. Az erőviszonyok ezzel mennyit tisztultak?
Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a parlamenten belüli frakciók szervezete az érdemben elkülönül a parlamenten kívüli európai pártok szervezetétől. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy a frakción belüli pozíciók és elosztásuk az egy második szintje csak annak, hogy az európai politika a nagy pártokon belül hogyan alakul. Tehát a néppárt életét nyilván befolyásolja, de még nem dönti el az irányokat attól, hogy megválasztották Manfred Webert parlamenten belüli pozícióra, hogy mi lesz a parlamenten kívüli jövője.
Hogy lehet megérteni az Európai Parlament rendszer szintű működését, ha abból indulunk ki, hogy a miénket, egy nemzeti parlament működését ismerjük?
Legalább két nagyon fontos különbség van. Az egyik, hogy az Európai Parlament soha nem kezdeményez jogszabályt. Tehát közvetlenül parlamenti képviselő egy új jogszabályt nem tud benyújtani, hanem csak azon tud dolgozni, amire tanács felkérte a bizottságot, hogy egy tervezetet nyújtson be. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy meg van kötve a keze. Nagyon macerás eszközökkel kezdeményezhetnek olyat, hogy a bizottság egy más tervezetet is benyújtson, de alapvetően azon dolgoznak, amit megkapnak. Tehát nem tudunk számon kérni bizonyos dolgokat a képviselőkön, mert nem is nyúlhatnak hozzá. Ez egy nagyon fontos különbség. Nem olyan önálló, mint a Magyarország gyűlés. A másik szempontból, ami egy magyar szemmel szokatlan, hogy alapvetően nem plenáris ülés központú az Európai Parlament. Tehát a plenáris ülés, amit Strasbourgban tartanak, ugye évente 10 alkalommal lemegy a parlament Strasbourgba, Brüsszelből, ugye ez egy hosszan kritizált környezetszennyező eljárás, ami franciáknak fontos mindenki más elengedni. Ott tartanak plenáris ülést, ahol szavaznak, és ez effektív a szavazásnak szól. De a parlamenti munka javarésze az a bizottságokban, a frakciókban és a más belső fórumokon zajlik. És innentől kezdve, ha nem is láthatatlan, de egy nagyon sok folyosójú, egy nagyon sok csatornás játszma zajlik, ami most is visszaköszön a különböző európai vezető pozíciók megválasztásában, de nem egy plenáris vitára kell számítani, ahol a felszólalók, amit néha látunk a magyar tévében, vagy a magyar miniszterelnök kint van, az a kivétel. Főszabály szerint itt nagyon kemény, nagyon durva brüsszeli folyosói megbeszélések és különböző kisebb szintű találkozók azok, amik meghatározóak.
Ha az európai parlamenti képviselő nem kezdeményez jogszabályt, akkor miről dönthet ő maga, és hogyan dönthet?
Amikor megválasztjuk az Európai Parlamentet, akkor ezek a képviselők arra jönnek össze, hogy az Európai Tanács által felkért programot végre tudják hajtani a bizottsági javaslatokon keresztül. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy az állam és kormányfők meghatározzák, hogy milyen témákról akarnak jogszabályt alkotni. Erre a konkrét jogszabálytervezetet nem ők dolgozzák ki elsősorban, hanem az Európai Bizottságnak a szakértői. Itt dolgozik ugye ez a 20-30 ezer ember, akik előkészítik ezt a dossziét. Ez, mint jogalkotási dosszié, és ez egyébként ez végigkövethető különböző EU-s honlapokon, vannak ilyen vonatok, amik ezt mutatják, hogy hol tart éppen a vagonka, elmegy az Európai Parlamenthez, aki eldönti, hogy mit kezd a bizottsági szöveggel. Nyilván arra már van jogosítványa, hogy a szöveg 90%-át lecserélje. Tudunk olyan jogszabályról, ahol több ezer módosítóindítvány érkezik be. Tehát potenciálisan úgy is mondhatjuk, hogy felvizezheti, vagy megszigoríthatja a bizottsági javaslatot, de ha elfogadja, sem kerül ezzel pont az ügy végére. Ők egy közvetítővé válnak a bizottság és újra az Európai Tanács között. Tehát az a jogszabálytervezet, ami beérkezik a parlamenthez, dolgoznak rajta, megváltoztatják, átírják, megegyeznek róla, és tovább megy az Európai Tanácshoz, aki a végső pecsétet ráüti. És eldönti, hogy visszaküldi még egyszer, vagy nem, és három ilyen forduló lehetséges.
Ki az úr a háznál? A tanács?
A tanács, ez teljesen egyértelmű, így van. Tehát alapvetően a tanács az, aki visszaküldheti, el se indítja, nyomást gyakorolhat, beavatkozhat a közbülső lépésekbe, ez mind informális hatalom, de alapvetően a tanács nagyon sokat meg tud határozni.
Akkor mire való az a hatalmas sok ember azzal a fantasztikus ülésteremmel? Hogy a kollektív bölcsesség még kollektívebb legyen?
Ugye a demokráciában a társadalmi csoportok érdekbecsatornázása, hogyha azt akarjuk mondani, az emberek hangja többféle módon tud eljutni a kormányzathoz. és itt a kormányzatot most politológiai értelemben veszem, tehát hogy az irányítókhoz. És ennek a parlament egy fontos formája. Tehát a parlamentben van egy petíciós bizottság, aki csak azzal foglalkozik, hogy ki milyen petíciót adott be, és holnap én is beadhatok 15-öt, és ezzel foglalkoznia kell a parlamentnek. Bármilyen módon a képviselők azok, akik sokkal közvetlenebbül megkereshetőek, mint akár egy kormánytag vagy egy európai bizottsági bürokrata. Tehát a parlament egyfajta bejárást biztosít az emberek számára, ezt az intézményt ismerik, megválasztják, itt is lehetőségük van beavatkozni ebbe a folyamatba. És persze 4 évente, 5 évente kormányt választunk, akkor az Európai Tanácsot befolyásoljuk, és ez ugye folyamatos az 5 év alatt, tehát itt a tanács az minden 2 hónapban változik. És ehhez képest az Európai Bizottság egyfajta állandóságot képvisel a maga karrier adminisztrátoraival, vagy karrier bürokratáival, akik 10-20 évig követnek egy jogalkotási ügyet, vagy követhetnek egy ilyet, és szakértői szempontok bevitelére hivatottak, ami néha sikerül, néha pedig a politika ezt felülírja.
Még egy kérdés a hazai parlament működéséből kiindulva. Politikai pártfegyelemről az Európai Parlamentben hogyan lehet beszélni? Itt ahhoz vagyunk szokva, hogy egy X-párti képviselő általában X-párt érdekét képviseli a parlamentben. Ha valaki ebből kiszavaz, ez egy nagy szenzáció, és napokig erről beszélünk. Hogy van ez az Európai Parlamentben?
Méretéből adódóan is a rendszer sokkal rugalmasabb, de a struktúra sem kizárólag a párt fegyelemre épül. Úgy is mondhatjuk, hogy a legfegyelmezettebb párt az Európai Néppárt. Tehát itt van, ugye ezt a brit angolszász hagyományból whipnek, tehát ostornak vagy korbácsnak hívjuk, tehát van egy tisztviselője a pártnak, aki azt felügyeli, hogy hogyan zajlik majd a szavazás. És általában az adott pártok, vagy politikai csoportok, frakciók már tudják, hogy a ő tagjaikból hányan fognak adott módon szavazni, ahogy a csoport szeretné, és hányan fognak kiszavazni. Kiszavazás nagyon fontos intézmény. Tehát ez egy politikai csoportnál a szókészlet is az, hogy nemzeti delegációkból áll. National delegations. Ezek a nemzeti delegációk nagyon fontos konstitutív tényezője ennek a frakciónak, és ezért az ő érdekeiket elismerik a frakcióban is. Magyarul, ha Spanyolország valamit nem akar megszavazni a néppárti képviselőivel, vagy a magyar néppárti Fidesz nem akar valamit megszavazni, ami éppen a néppártnak egyébként kell, erre van lehetőség. Ez egy abszolút bevett parlamenti gyakorlat, hogy akár egy delegáció szintjén azt mondják, hogy mi most máshogy fogunk ebbe szavazni. Ez egy politikai diplomácia, hogy előre jelzik, ez kalkulálható, meg tudják mondani, hogy nekik ez otthon nem vállalható, hogy így vagy úgy szavazzanak. Ez lehet vegyi kérdés, lehet politikai kérdés. Nyilván az EP-ben azért alapvetően ugye európai gazdaságpolitikai jogszabályok vannak túlnyomó részében. Tehát miért van kiszavazás, és ezt elfogadott. Tehát ez működik. Az is előfordulhat, hogy mondjuk egy német szocialista és egy német néppárti együtt fog szavazni, mert a német érdek felülírja azt, ami egyébként az európai szocialista és az európai néppárti érdek lenne, mert az európai szocialista távolabb van a német autóipartól, mint a német szocialista.
Ha a tanács az úraháznál, akkor miért fontos, hogy kinek, milyen politikai csoportnak van többsége a parlamentben, ha végül a tanács fog dönteni a legfontosabb kérdésekben?
Ugye tehát a demokrácia játékszabályaiban az, hogy sokan vagyunk a pályán, annak önmagában van jelentősége. Hát úgy is mondhatnám, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerében a parlamentnek igenis van jele, súlya, szerepe. Hát az, hogy a parlament akár a tanácsot, akár a bizottságot időnként számon tudja kérni, ez egy nagyon fontos pozíció, és nekünk, európai polgároknak az, hogy ez a három intézmény egymást ellensúlyoz, ha úgy tetszik, egymással háborúzik kint Brüsszelben, az épp annak a garanciája, hogy egyik sem fogja tudni 100%-ban az akaratát probléma nélkül a polgárokra kényszeríteni. Tehát a parlament egyfajta ellensúly ebben az egész történetben.
De hogy lehet irányítani egy ilyen népes elemszámú ellensúlyt? Az ember úgy képzelni, hogy egy kisebb csapatot könnyebb egy irányba terelni, mondjuk a bizottságot, aminek van egy elnöke, vagy a tanácsot, ami mégiscsak kevesebb emberből áll. A parlament ehhez képest nagyon sokszínű. Hogy alakul ki benne az ellensúly érzet, ha egyáltalán van ilyen?
Azért itt ez, hogyha már a képeknél tartunk, akkor úgy képzeljük, hogy egy foci csapat, egy rögbi csapat, meg egy kosár csapat van egy pályán. Tehát, hogy mind a három nagyon más ligában játszik. Ugye a bizottságnál a politikai szerep az a ugye biztosi kollégium, tehát a legfőbb vezető testületre hárul, a többi bürokrata igazából politikai szerepet nem kéne, vagy nem szokott vállalni. Tehát őket nem lehet beküldeni csak úgy a parlamentbe, hogy akkor majd valami szózatot intézzenek. A parlament nyilván szerepel, tehát ők, nekik van véleményük, nagyon sokféle véleményük van, míg a tanács nem egységes, hiszen a tanács soha nem is volt az, nem is cél, hogy az legyen, olyan, hogy tanácsi álláspont nincsen, olyan van, hogy megszavaznak valamit, vagy nem. Tehát ebben az értelemben van tanácsi álláspont, de mint intézményi identitás nem létezik, ezt akartam mondani, hogy intézményi identitás szintjén a tanács az mindig egy asztal, amit körbeülnek. De ez nem jelenti azt, hogy ne cselekedne egységesen, amikor a tanács érdekes megkívánja. A tanácsban több mint 200 munkacsoport áll össze. A nemzeti minisztériumokból delegált, vagy az európai képviseleteken dolgozó munkatársakból. Ez egy óriási szám. Ha ezt most felszoroznánk a résztvevőkkel, akkor egy nagy számot kapnánk. Ezek külön dolgoznak jogszabályokon, amik a nemzeti álláspontokat viszik be. A parlament feladata ezzel szemben a bizottsággal együtt, hogy valamilyen szinten az európai álláspontot, az egységes, a közös álláspontot próbálják megfogalmazni, és a konszenzust e körül kialakítani.
Kinek van, vagy melyik intézménynek, szervezetnek van a tanács, parlament, bizottság közül nagyobb éhsége arra most, hogy az álláspontját jobban tudja érvényesíteni? Mert ez egy állandó vita, hogy a hatalom megosztása az hogy fog alakulni, és hogy most jön föl a parlament, a bizottság meg eddig politikai bizottság volt, de most majd nem lesz az. De ezek most még csak spekulációknak tűnnek.
Szervezet szociológiailag mind a három intézmény igényli, hogy elmondhassa, hogy ő akar, vagy most éppen ő a vezető. Tehát egyszerűen ettől működik ez a demokratikus fékes ellensúlyrendszer. Tehát ez pont olyan, mint a kongresszus egy picit keresztbe tud tenni a Fehérháznak, de a Fehérház is nagyon akar keresztbe tud tenni a kongresszusnak. Tehát ez a jó rendszer. És innentől kezdve a küzdelemben persze Juncker éppen a politikai bizottság jelzőt hozta be, ami nagyon sokaknak nem tetszett, és ezzel próbálta a saját súlyát visszahozni. Talán a legutóbbi erős bizottság, azért az most már 30 éve volt a Delors bizottság, aki valódi uniós reformokat tudott kredibilisen áthozni. Egy történelmileg hálás korszakban, a 90-es évek elejéről beszélgetünk. Tehát ez egy nagyon másik korszak volt. A parlament a 70-es évek végétől, amikor közvetlenül kezdjük el választani, ugye addig nem is közvetlenül választották, hanem nem parlamenti képviselőket egyszer csak kiküldtek találkozni, aztán hazamentek. Tehát onnantól, hogy közvetlenül választják, ébredt föl, mint szereplő, és tartott egyre több igényt arra, a szerződés módosításokkal ez gyönyörűen lekövethető, hogy több hatásköre legyen. Jobban beleszóljon a költségvetésbe, tudjon választani bizottságot, vagy bizottsági tisztviselőket meghallgathassa, és most a legújabb csata ebben, a legújabb trónokharca küzdelem ebben a történetben az a Spitzenkandidát rendszer. Tehát itt nem csak Manfred Weberről van szó, hanem egyben arról is van szó, hogy azzal, hogy a parlament azt mondja a tanácsnak, hogy mi megmondjuk, vagy közösen kialakul, hogy ki a jelöltje a pártnak, azt tartsuk később tiszteletben. Ezzel a parlament magához vonza a későbbi bizottságnak a jelölési esélyeinek jelentős részét. Ez egy intézményközi csataszintér.
Egyszer már tárgyaltak a tanácsban arról, hogy legyen-e Spitzenkandidát rendszer, vagyis maradjon-e, vagy valami más jöjjön. Mikorra várható az, hogy legalább a tanácsban erről lesz egy egységes álláspont egyáltalán, és ha lesz, akkor mi lesz?
Ugye rövid távon is ennek minimum egy elágazása van. Ha Weber marad, akkor lehet, hogy nem fog annyira fájni az embereknek mondani valamit a Spitzenkandidát rendszerről. Abban a pillanatban, hogy Weber kezét elengedi a néppárt, ha van ilyen forgatókönyvként nyilván számolnunk kell ezzel, akkor az egész Spitzenkandidát rendszer hiába akarják, éppen akkor azzal a döntéssel dobják ki a kukába. Tehát ez most egy nehéz politikai pillanat, mert egyszerre kellene dönteni egy személyről és egy rendszerről. De azt nem mondhatják, hogy Spitzenkandidát rendszert akarunk, de Manfred Webert nem. És ugye innen van a probléma, ezért aztán Emmanuel Macron a Spitzenkandidát rendszert fúrja hónapok óta azért, hogy Manfred Webert megbuktassa. Míg a néppárt Manfred Weberhez ragaszkodik, részben azért, hogy a Spitzenkandidát rendszert megtartsa. És itt áll föl ez a kétszintű játék, ahol különböző szótárakat használunk, de mindenkinek egy picit más a célja, és mást kockáztat azzal, ha elengedi a jelöltet, vagy ha nem engedi el a jelöltet.
Mit hozott a csúcsjelölti rendszer?
Most erre azért, hát ha realisztikusan akarunk válaszolni, akkor nehéz lenne azt mondani, hogy az európai szavazók 100 milliói, azok tisztában voltak Timmermans, Weber, Ska Keller és a többiek szerepével. Tehát az, hogy...
Mi szerencsések voltunk, mert legalább Manfred Webert és Franz Timmermanst jól láttuk nap, hát, mint nap.
Magyarországon igen, de azért, ha őszinték vagyunk, ennek belpolitikai okai vannak, és kevésbé feltétlenül egy az európai nagyon intézményi szintre lefordított jövőkép ütközött. Ez még önmagában nem baj, tehát legalább bejöttek a jelöltek nevei. de más országokban ez nem volt jellemző. Tehát még mindig beszélgettünk európai kérdésekről többet, mint az előző választásokon, de nem a jelöltek miatt. Manfred Weber nem hiszem, hogy a 28 tagállamot végigjárta. Tehát amíg nem alakul ez ki, vagy valamilyen módon egy 28 tagú spitzen kandidát olyan rendszer, ahol van egy spitz tényleg, aki a csúcsa ennek a jelöltnek, de van 27 segítője, aki őt viszi, vagy akkor már mutassa be a bizottságát. Tehát, hogy ezt lehet tovább fejleszteni, de most még ott tartunk, hogy ez egy parlamenti erőjátszma a tanáccsal szemben.
Ha nincs, úgy alakul, hogy nincs spitzen kandidát rendszer, akkor hogyan fogjuk megtudni, hogy ki tör ilyen fontos pozícióra, mint mondjuk az Európai Bizottság elnöki pozíciója? Akkor füstös, illetve most már nyilván nem dohányzik senki, de akkor elegáns szobákban urak és hölgyek ezt maguk közt megbeszélik?
Hát erre azért egy lábjegyzetet fűzünk hozzá, hogy az Európai Tanács ugye az az intézmény, ahol egyszer próbálták meg azt, hogy közvetítik az ülést. És az egy csúfos kudarcba fulladt a 90-es évek elején. Mert egyszerűen nem tudnak úgy tárgyalni 28-an, hogy mindenki győztesként jöjjön ki. Tehát ha azt akarjuk, hogy legyen kompromisszum, akkor kell egy zárt szoba. Mert akkor mindenkinek úgy kell tudni kijönni, hogy aztán már az úgynevezett doorstep interjún, tehát a küszöbön állva már a saját sajtójának elmondhassa, hogy ő jól tárgyalt, de valójában egyébként bent egy mindenkinek fájó kompromisszum születik, mert ez az európai politika. Ettől működik. Ha nincsen kompromisszum, világos, hogy nem működik az európai rendszer. Ez a lényege az egész európai intézményrendszernek. Most ez pedig csak ezzel tartható fönn, hogy ez a zártsága megvan. Tehát önmagában nem mindig rossz a zárt egy rendszer. Később be kell építeni a transzparencia elemeit, hogy meghallgatja ezt a bizottsági kollégiumot a parlament, lehet benne cserét kérni, ezt láttuk Kovács Lászlónál, tehát hogy rengeteg elem van később. De Michel Barnier, Brexit ügyi főtárgyaló, volt francia külügyminiszter, néppárti politikus. Egyszer csak azt láttuk, hogy mivel a Brexitben már úgyse kellett éppen sokat dolgozni, mert már miniszterelnök sincs a túloldalt a csatornán, megjelent különböző fővárosokban, most épp Pozsonyban, ahol a Európa jövőjéről beszélget. Nyilván mindenki azt hitte, hogy ő beszáll a küzdelembe, és talán Manfred Weber belső kihívója lehet. Ezt éppen most ma délelőtt száfolt a Pozsonyban. Na de neki nem kell hivatalosan bejelentkezni ahhoz, hogy jelölt legyen, mert ettől még az állam és kormányfők mondhatják, hogy mégis ezt szeretnék. És innentől kezdve lesz az a rendszer igazán izgalmas.
Mit kell egyszerre megválasztani ahhoz, hogy ne boruljon az egyensúly? Bizottsági elnök mellé kit kell még? Tanács, parlamenti elnököt, külügyi.
Így van, tehát ezt a 4,5 pozíciót szoktuk említeni. Ugye az fontos, hogy tehát a bizottság elnöke ebben azért a primus inter pares, aki a legfontosabb szereplő, a tanácselnök és a külügyi főképviselő a két csatlakozó pozíció, és ehhez jön az Európai Parlament elnöksége, ami hagyományosan eddig, és ezt nem tudjuk, hogy megmarad-e, eddig az 5 éves mandátum ketté volt bontva, és két darab elnök volt egymás után két különböző pártból. Egy néppárti és egy szocialista. Kérdés, hogy most ezt hogy fogják csinálni? Tehát olyan a harmadik koalíciós tag, most akár a zöldekről beszélgetünk, akár a liberálisokról, ezt vállalja, nem vállalja, a szocialisták kötnek szövetséget a liberálisokkal, tehát hogy itt megint egy picit bonyolódik a képlet, hogy vajon vele mi történik, és ehhez a csomaghoz kell hozzászámítanunk Mario Draghinak, az Európai Központi Bank vezetőelnökének a székét, ami szintén játékba kerül. És hogy most, ha az olaszok akarják, most éppen ugye Rómából jött a hír, hogy ők akarják vagy a kereskedelmi, vagy a versenyjogi biztosi pozíciót, akkor kinek jár a központi bank, franciáknak vagy németeknek, ha német kapja, nem ijedünk-e meg túlságosan. Tehát itt nagyon sok dominó effektus van. És ebben akarnak ráadásul női kvótát is, tehát hogy legyen megfelelő mennyiségű női szereplő, és ebben akarnak valamilyen szinten a keletiek keletit látni, a déliek délit látni, és a nagyok pedig a sajátjaikat. Ezért lesz ez igazán nehéz.
De ezek végső soron személyes érdekképviseleti kérdések? Hogy mindenki a sajátját akarja a fontos pozícióba ültetni? Vagy történeti kérdések, hogy a németeknek mi a története, a franciáknak mi a története? Vagy ellensúlyok kérdése ez? Vagy Európa víziójáról szóló kérdés ez? Mi ez, amikor erről a csomagról döntenek?
Most ez a baj, hogy ez nagyjából mind együtt. Tehát, hogy ha végignézzük, akkor eddig az működött, hogy a nagyok sajátot közvetlenül nem tettek bele. Részben azért, hogy a kicsik ne ijedjenek meg. Részben azért, mert egy Juncker, aki luxemburgi, ugye papíron, azért ettől még nagyon jól értette a Párizs-Berlin tengely működését. Ugye a legelső külügyi főképviselő Catherine Ashton brit volt, és ugye a brit diplomácia hagyományai miatt ennek értjük a bukéját. Most egy olasz Mogherini van ott.
Akiről azt mondják, nem látszik.
Hát mondhatjuk úgy is, hogy nem látszik, azt is mondhatjuk, hogy a tagállami diplomáciával homlok egyenest ellenkező dolgokat csinál. Ugye, hogy csak egyetlen áférját említsük, a koszovói szerb területcserét, azt egy picit ő biztatta föl mindenki másnak a kárára és izzadására, tehát hogy ez most valóban működhet egy ilyen berlini processzusban. Úgyhogy tehát nagyon hát vagyonjárónak nevezhetjük, vagy pedig tapasztalatlannak. Tehát ezek a pozíciók azért számítanak, nyilván a vízió is számít, de az, ha most a személyeken végignézünk, Juncker, Mogherini, Tusk egy kellemes kivétel, akkor azért azt látjuk, hogy itt a női kvóta per nemzeti büszkeség legalább annyit nyomalatban, mint a vízió és a személyes kvalitások.
Mit csinál az európai parlamenti képviselő most? Mandátuma van. Várja, egy csomóan már ott pózolnak az épület előtt. De mit csinálnak?
Hát mondom, hogy lakást keresnek, ami most így egyszerre pár ezer embernek nem lehet könnyű. Ugye lezajlik a mandátumvizsgálat, és elfoglalják a helyüket. Tehát ebből a szempontból készülnek az alakuló ülésre, átveszik az irodáikat. Ugye a képviselői költségtérítés a mai napig úgy néz ki, hogy nem egyszerűen egy fizetést kapnak, hanem tulajdonképpen egyfajta irodát úgy kapnak, aminek külön költségvetése van. Ezt részben maga az Európai Parlament minden képviselőnek alanyi jogon adja, a másik oldalról pedig a saját pártok, frakciók is nyújthatnak támogatást, ha van nekik elég pénzük rá. Tehát ez egy meglehetősen bonyolult pénzügyi elszámolási rendszer, amit most állítanak meg, az elsők, akik most érkeznek, először pedig most tanulják meg, hogy ezt hogy kell. Úgyhogy parlamenti képviselőnek lenni, szintén bele kell tanulni ebbe, akár attól, hogy a szavazat számlálók hogy működnek, milyen kártyát hova visz, milyen jogai vannak és milyen jogai nincsenek, illetve kiválasztják a személyeket, akikkel együtt dolgoznak. Tehát ne felejtsük el, hogy az irodatámogatás jelentős része az gyakorlatilag egy asszisztensi költségtérítés, és ebben vannak, láttunk olyan irodákat, ahol egy asszisztens dolgozik, hát ő vagy sok pénzért, vagy pedig nem használja ki a költségkeretet, és van, ahol még a itthoni kis irodáját is a brüsszeli pénzből el tudja látni egy-egy képviselő. Tehát itt nagyon sokféle megoldás van, amellett, hogy most azért a nem először érkezőeknek nagyon fontos szerepe van az Európai Bizottság leendő vezetőjének tárgyalásában. Tehát külön párt szintű és parlament szintű delegációk vannak már, akik egyeztetnek egymás között, illetve a tanáccsal arról, hogy milyen kompromisszum lehetséges.
A kampányokban hangoztatott politikai ígéretek megvalósítása, az európai szintű politizálás, az mikor kezdődik egy európai parlamenti képviselő életében?
Ez azért nehéz kérdés, mert bármit mond a képviselő, ha a saját kormánya egyébként nem viszi át a tanácson a bizottságon keresztül azt, hogy az a javaslat elkészüljön, akkor neki ezt nehéz lesz megvalósítani. Úgy is mondhatjuk, hogy közmeghallgatást bármennyit csinálhatnak a parlamentben, lehet különböző írásbeli határozatokhoz aláírásgyűjtést rendezni, lehet kérdéseket feltenni, ugye az Európai Parlamenti Képviselőnek 30 napon belül köteles válaszolni az Európai Bizottság a kérdésére, bármilyen nyelven teszi is föl. Tehát vannak eszközei, de nem jogalkotási feltétlenül ahhoz, hogy valami európai szintű politikát csináljon. A valódi lehetősége, amit nem minden képviselő rögtön ért meg, az az, hogy nem kell mindig 28-an lenni. Tehát nem minden tagállam minden pártja kell, hanem lehet az, hogy a néppárton belül három nemzeti delegáció, mondjuk a magyar, szlovák, osztrák vagy bármelyik másik összefog, és valamit egy regionális szinten, tehát már határon túli, nem nemzeti, de nem is feltétlenül rögtön európai szinten csinálnak meg. Tesztelnek, találkoznak, beszélgetnek. Erre azért vannak példák. Tehát több szint van ahhoz, hogy az ember eljusson oda, hogy a végén tényleg európai politikát csinál. Ha pedig eljut oda, és ide azért nem rögtön jutnak el, és messze nem mindenki jut el a több mint 700 képviselőből, úgynevezett jelentéstevők lehetnek a képviselők. Valahol a képviselői munkának a csúcsa, a koronája az, amikor egy fontos jogalkotási dossziénak jelentéstevőjévé válik. A jelentéstevő az az informális szürke eminenciás a jogalkotási dosszié mögött, tehát ő az, aki találkozik a lobbistákkal, ő az, aki egyeztet a bizottsággal, tanáccsal, amikor kell, arról, hogy milyen konkrét módosítások kerüljenek a szövegbe. Ez a képviselői munka igazi csúcsa, amikor ide eljut, és a magyar képviselők bármelyik más képviselő teljesítményét azzal lehet mérni, ezt azért jóval szakmaibb alapon osztják ki, hogy hány jelentéstevői pozíciót kapott komoly jogalkotási dossziékban.
Hírek következnek, utána folytatjuk. Feledi Botond külpolitikai szakértő, az Inforádió arénájának vendége.